reggeli személy.
Hadd mutassam be, ma reggeli vendégünket, Szalai Annát, a Népszava újságírót. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Csak közben már kezdtünk beszélgetni, hogy körülbelül mégis mire kéne számítani ebben a beszélgetésben. Hát a főváros helyzetét próbáljuk meg összegezni a választások után, hogy Karácsony Gergely, amennyiben nem lesz újraválasztás, és ő a főpolgármester, nem lehet tudni, hogy egyben mi van. Én inkább ilyen altatást látok, majd ön elmondja, hogy mit gondol erről. Tehát egy nagyon nehéz helyzetnek néz elébe a közgyűlésben, hiszen ha jól látom, akkor mindössze 7 képviselő az, amelyik támogatja őt. Ennyi a DKMSZ párbeszéd szövetségeseinek a tudása, a mandátum tudása ebben a klubban, és hát ott van a Fidesz, meg ott van a Tiszapárt. Tiszapárt ugye a sötét ló, úgy tetszik, mert nem lehet tudni, hogy mennyire akarnak együttműködni, vagy mennyire gondolják úgy, hogy inkább akadályozniuk kellene a dolgot, de nem hiszem, hogy az utóbbiról van szó, mert ez a legrosszabb politika talán. Jó, tehát én hogy látja ezt az egészet most, hogy milyen 5 évnek nézzünk elébe?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye a kiinduló pont az, hogy Karácsony Gergely lesz-e, marad-e a főpolgármester. Ez a 41 szavazatnyi különbség valóban nagyon kevés, de azért én abból indulnék ki, hogy megnyerte a választást, akkor ha ő ezt képes elfogadni és legitimnek elismerni, akkor tulajdonképpen ez egy vállalható eredmény, és egy új szavazás, az tulajdonképpen 2 lehetséges útja van. Az egyik, hogyha a kúria ezt a kérést, ezt az beadványt jóvá hagyja, ma-holnap dönthet ebben a kérdésben, és ugye ott van Vitézi beadványa is, ők csak 2 kerületben kéri, a 4. és a Újpesten. Ugye itt volt a legtöbb érvénytelen szavazat, ezért kéri ő ezt. Karácsony Gergely viszont egész Budapesten kérné az újraválasztást. Ez jelen állás szerint, meg a nemzetközi tapasztalatok szerint egy nehezebb helyzet, általában azt büntetik a választók, aki kezdeményezi ezt, és az esetek nagyon nagy részében veszteni szokott az, aki ezt az újraválasztási ceremóniát elindítja. A másik helyzet, ami felé leginkább szerintem Vitézi Dávid tolja Karácsony Gergelyt, aki eleinte beleállt ebbe a helyzetbe, de nagy kérdés, hogy mit fog dönteni a kúria döntése vagy határozata után. Ez az a helyzet, de az egy teljesen új helyzet lesz, amikor már föláll a új fővárosi közgyűlés, ő hivatalosan főpolgármester, és akkor lemond. Az egy teljesen új helyzet lesz, mert akkor az egy új kampány, új jelöltállítás, új választási beadványok, helyzetek, szavazás, ott bárki indulhat, akár Magyar Péter is. Én azt gondolom, hogy ezt nyilván majd a kúria döntése után Karácsony Gergely tesz egy bejelentést, de azt gondolom, hogy ő ezt nem fogja megkockáztatni, és erősen meglepődnék, hogyha a kúria, de nyilván nem én vagyok ott, aki erről dönt, hogyha a kúria jóvá hagyná ezt a beadványt, és egy új szavazást írna ki egész Budapest területére. Így marad ez az alaphelyzetünk, hogy 41 szavazatnyi különbséggel nyert, abban a tudatban, hogy az érvénytelen szavazatok száma, amelyeket egyébként újra számoltak, ez is vitatott, hogy ezeket mennyire legitim módon bontották az urnákat, és mennyire ellenőrizhető módon szállították be a nemzeti választási irodába. De ha mondjuk ezt a kiinduló pontot elfogadjuk, akkor igen, és ő legitim főpolgármesternek ismeri a saját magát, akkor is nagyon nehéz 5 évnek nézünk elébe.
Most maradjunk még ennél a 2 kerületnél. Itt ugye az érve Vitézinek, hogy egy ilyen nagyon speciálisan vékony tollal húzták át, ugye, Szent Király Alexandra nevét, vagyis a választó nem tudhatta, hogy most akkor igazából indul, vagy nem indul, hihette azt, hogy indul, És akkor mi van? Tehát, hogy mondjam, mi az, ami ebből következik, ami ránézve hátrányos?
Hát, ugye ő azt állítja, hogy miután nem volt egyértelmű a jelzés ebben a két kerületben, ez megtévesztette a választókat, azt hihették, hogy
szavazhatnak a
így van, hogy szavazhatnak rá. Az kétségtelenül van némi összefüggés az érvénytelen szavazás, én hoztam néhány számot, tehát van összefüggés az érvénytelen szavazatok száma és a két kerület között, mert az országos, bocsánat, a budapesti átlag az 3% volt, tehát a szavazatok 3%-a volt érvénytelen. A negyedik kerületben 5,02, aha, a hetedik kerületben 6,08, tehát azért ez szignifikáns különbség vagy eltérés. Egyébként az érvénytelen szavazatok száma itt Budapesten sokkal több volt, mert 19-ben 1,19 ezred volt. Ehhez képest most 3%, ugye, ahogy az előbb mondtam. Az viszont már egy másik kérdés, tehát ez lehet egyfajta ilyen megtévesztés a választók számára, vagy ők zavarba jöhettek. Nyilván azok, akik nem követik az eseményeket, és nem értesültek mondjuk Szentkirályi visszalépéséről. Az azért egy fogós kérdés, hogyha értesültek volna, azért tényleg egy az egyben mind átszavaztak volna-e. Tehát igen, azért ez nem feltétlenül nyert bizonyosságot. Ő mindenféle számításokat végzett, ilyen matematikai elemzéseket, és arra jutott, mert ugye az volt a másik feltevés, hogy Magyar Péter nem mint főpolgármester, de mint a párt, ő kiadta ugye azt, hogy eredménytelenül, érvénytelenül szavazzanak, legalábbis a főpolgármester választáson az ő követői, de ez, ebben nem talált ő, tehát most kifejezetten arra támaszkodok, amit ő megosztott, nem talált szignifikáns összefüggést arra, hogy ahol Magyar Péterre szavaztak, a Tisza pártra pontosabban szavaztak, ott több lett volna az érvénytelen szavazat a főpolgármester választáson.
Hát nem lennék a kúria helyében, még akkor sem, hogyha kizárólag csak szakmai alapon döntene, ezt meg azért úgy nem tudjuk, de bocsánat, reálisnak tartja, hogy egy fővárosban csak két kerületben ismételnek meg egy választást? Vagy az reálisabb, hogy akkor már az egészben, ha már?
Ugye, hogyha ez attól függ, hogy az érvelést elfogadja a kúria, ha arra tekintettel döntenek az új szavazás mellett, hogy nagyon vékonyan és összezavaró helyzet állt elő, akkor talán elfogadható, én nem vagyok jogász, tehát ezt így nehéz megítélni, hogyha arra legitimációs hiányra vagy kétségre alapozzák a döntést, amit Karácsony vett fel, akkor viszont egész Budapesten.
Na most ez ugye ősszel derül ki, ha jól értem.
Nem, itt ez ma, holnap ki a kúria döntést
nem
hoz.
Sokára ki fog derülni.
Igen, az, hogy, és még a nyáron, tehát rövid időn belül akkor kiírják újra. Mármint nem az új választást, hanem meghatározzák az új szavazás idejét.
Mert ha bármelyik beadványnál is igen mond a kúria, tehát vagy két kerületben lesz újra választás, vagy az egész városban, az nagyon fölkavarja, és tulajdonképpen kicsit ilyen sodorozó hajóvá teszi a fővárost hosszú-hosszú hónapokra.
Igazából elméletileg ezt le tudják bonyolítani még júliusban, hogyha ez, sőt, valószínűleg le is bonyolítják, hogyha erre sor kerül, de egyébként úgy tűnik ezzel az egész újra számolással, bizonytalansággal, hogy a főváros most is sodródik. Tehát nem tulajdonképpen olyan értelemben egy szerencsés, vagy hát mások szerint nem annyira, de abban az értelemben szerencsés helyzet adódik, hogy az új közgyűlés felállásáig, a választás napjától elmeteg ugye 4 hónap állt rendelkezésre, ez most folyamatosan fogy, és ennyi idő alatt folytathatták volna le az egyeztetéseket, a tárgyalásokat különböző pártokkal, ki hogyan képes, vagy gondolja az együttműködést. És ez most soha ennyire nem volt fontos, mint most, hogy valamiféle közös nevezőre jussanak legalább az együttműködés módjában. Annak az esélye, hogy koalíciók, tartós koalíciók jönnek létre, én úgy látom, hogy nagyon csekély, már csak azért is, mert a Tisza párt, Magyar Péter kijelentette, hogy ő semmiképpen nem fog koalícióra lépni. Az LMP Vitézi Dávid csapata velük valószínűleg Karácsony sem lépne koalícióra, de ők maguk sem. A Fideszt mindenki kizárta. Ilyen formán marad a Kétfarkú Kutyapárt és a Párbeszéd DK-MSZP csapat, de hát ők ugye együtt 10 fő, és azért azt is, hogy mondjam, nem tartom valószínűnek, hogy a kétfarkúak egy ilyen tartós, tehát kimondott és folyamatosan legális állandó koalícióra lépnének. Ők is azt mondták, hogy ügyek mentén fognak majd dönteni.
Hát az szép lesz, amikor naponta kell újabb és újabb egyességeket kötni és kiharcolni, mert én azt gondolom, hogy ugye ismerve a politikát, tehát a magyar politikát különösen, ez olyan zsarolási potenciálokat jelent majd pártoknak, amik valami elképesztő korrupciót fognak hozni. Még ahhoz képest is sokat, amit eddig láttunk.
Elnézést. Én azt gondolom, hogy a korrupció kockázatát speciál, ez éppen csökkentheti. Tehát mindenki annyira a másikon fogja tartani a szemét, hogy ez visszalépésre, visszafogottságra, vagy legalábbis óvatosságra
vagy
fog mindenkit
az ellentétét
ösztönözni. Inkább azt gondolom, hogy nagyon nehezen születhetnek majd meg a döntések, rendkívül sok alkú születik, és ezeknek az, ugye Karácsony Gergely köztudomásúan saját maga által is hangoztatottan egy rendkívül kompromisszumkész ember. Csak az a kérdés, hogy a rengeteg kompromisszum után, amikor ide is tesz engedményt, gesztust a másik oldal felé is. Most a másik oldal leginkább ugye ellenpét is a kétfarkúak lehetnek, a Fidesz-szel ez alig ha fog működni, bár volt erre, én láttam olyan közgyűlési döntést, ahol a soroksári polgármester, aki hát ha nem is fideszes, de semmiképpen nem mondanám ellenzékinek, az ő támogatásával ment át az a fővárosi javaslat, de a lényeg, ami lényeg, hogy ez ennek a legkevésebb a valószínűsége, tehát ilyen formán folyamatosan mindenfelé alkukat kell kötni, és hogy ezeknek a rendkívül bonyolult szövevényes alkuknak a végén valóban arra fog-e haladni Budapest vagy a fővárosi önkormányzat, valóban olyan döntések születnek-e, amit ők eredetileg célként meghatároztak?
Vagy pedig sikerül kiherélni az eredeti szándékot egy olyan, hát hogy mondjam, közmegegyezésé, ami ugyan létrejön, csak éppen értelme nincs, haszna nincs.
Igen, vagy legalábbis nem azt szolgálja, amit ugye az ellenzéki városvezetés kitűzött, akár zöldebb város, parkok. Ugye Vitézi programja egy ötlet cunami, tehát rengeteg minden van benne.
120 pontból áll, igen, körülbelül.
130, ha jól tudom, de hogy a lényeg az, hogy rendkívül bonyolult, mindenre is kiterjed, és ez nagyon jó pezsgést hozhatna a városban. Ezek között nagyon sok találkozik a jelenlegi és következő mondjuk városvezetéssel, vagy Karácsony elképzeléseivel, és nagyon sok találkozik a kétfarkúakéval, de nagyon sok nem. Nyilván azokban egyszerűbb lesz döntést hozni, akár Ákos rendező ügyében, akár parkzöldítés ügyében, de például ott van az M0-as, vagy a V0-as, vagy az új híd kérdése, a déli körvasút kérdése, és még sorolhatnám, tehát nagyon sok ilyen van, ahol ütközések lesznek, és akkor itt van a fekete ló, ugye a Tisza párt, amelyik gyakorlatilag nem tett középprogramot, és igazából nem tudjuk, hogy mit akarnak Budapesten.
Tehát nem lehet tudni, hogy milyen dílek mentén lehet vele egyáltalán szövetséget kötni egyik napra, a másikra.
Így van, mert hogy nincsen egy világos programjuk, hogy mifelé haladnának, Budapest fejlődését hogyan képzelik el. De egyébként egyelőre az is nagy kérdés, hogy mert a többi képviselőcsoportnál elég egyértelmű, ott is vannak azért kérdések, hogy például Sára Botond beül-e, Szent Király beül-e, bár ő utóbbi azt mondta, hogy igen, a Sára Botondnál azért kérdés, hogy ott hagyja a kormányhivatal vezetését, és az is kérdés, hogy hogy mondjuk a Tisza pártnál ez hogyan alakul, ugyanis nyilván nagyon gyors volt a felfutás, ezért nagyon-nagyon nagy az átfedés, az EP lista, az ott mandátumot szerzettek, és a fővárosi listán mandátumot szerzettek. Összesen ugye az EP listán az 12 név szerepel ezen, a fővárosi listán pedig 14. És ebből a 14-ből 10 mandátumot szereztek. Tehát nagyon kicsi az átfedés. Tulajdonképpen többen is, itt is, ott is helyet kell, hogy kapjanak, vagy feladatot. És nagy kérdés, ugye ez a legfontosabb talán, hogy Magyar Péter ide is beül-e? Frakció vezető lesz-e?
Már mert hol?
A fővárosi közgyűlésben.
Hát már közölt egy elmegy Brüsszelbe.
Ez nem zárja ki a kettő egymást, jogilag. Igen. Az más kérdés, hogy lehet-e a kettőt párhuzamosan vinni, de lesznek olyanok, akiknek ezt kell. Tehát valaki biztos, hogy mind a két listán ott kell, hogy legyen. Tehát, hogy itt is kell ülnie és dolgoznia, és a
na de, hogyha a Brüsszelben fölvetette azt, hogy a TAR vezesse a frakciót, akkor nem valószínű, hogy Budapesten beülne egy sokkal kisebb jelentőségi ügybe, ahol egyébként sokkal nagyobbakat lehet bukni. Mert a főváros ugye ez egy kiszámíthatatlan történet, ami jön. És akkor mi lesz ráadásul a pártszervezéssel?
Igen, tehát ez egy majdnem lehetetlen feladatnak tűnik, de nagyon rövid a lista. Tehát elképzelhető, tehát nem kötelező elfogadni a mandátumokat, tehát az üresen is maradhat. Arra nem írnak ki, listás szavazás van, ugye? Erre nem írnak ki új választást, akkor az kvázi egy fővel, vagy annyival igen, kevesebb lesz. Ezt nem gondolnám, hogy a Tisza párt megkockáztatnám, miért is tenne ilyet. Így én azt gondolom, hogy lesz, ha nem Magyar Péter, akkor olyan EP képviselőjük, aki itt is dolgozik, és ott is. De hogyha azt veszük, hogy Magyar Péter beül le, ez nyilván extra leterheltséget okoz, ez könnyen lehet, hogy meghaladja már egy ember teherbírását, hogy pártot is építsen 26-ra, az EP-ben is ott legyen, és a fővárosban is, de azért ne felejtsük el, hogy a főpolgármester például a második leginkább, tehát legitim személyt, ráadják a legtöbb, vagy közvetlenül választják, szavazat, több százezer szavazattal válik valaki főpolgármesterré, és nem kis jelentősége van egyébként a Budapesten politizáló politikusoknak, vagy színre lépő politikusoknak, a közgyűlés egy nagyon jó szintér lehet, ha valaki jól használja. Csak ez az elmúlt években, amikor tulajdonképpen rettentő kényelmes többsége volt Tarlósnak is, Karácsonynak is, ez nem volt érdekes, nem volt jelentős. Tehát a közgyűlések tulajdonképpen egy ilyen baráti beszélgetés, amit néha ilyen éles szóváltás, politikai üzenetküldés zavart meg, de nem volt jelentősége a döntéshozatalra.
Nagyobb jelentősége volt egy baráti tűznek Karácsony ellen, mint az, hogy összevesznek a Fidesz-re, vagy nem. Tehát a DK-Karácsony viszony nem mindig volt ilyen harmonikus, mint most.
Nem. Nyilván ez most is ügyek mentén azért jócskán alakulhat. A DK akarhat olyasmit, amit esetleg Karácsony Gergely nem. De visszatérve a Tiszára, tehát, hogy valahol, bár nyilván neki nagy publicitása van, rendkívül kíváncsiak rá az emberek, bármit mond bárhol, az nyilvánosságot kap, tehát nem kell attól tartania, vagy nem kell színpadot keresnie magának, ez igaz. De azért a fővárosi ügyek mentén, ha megnyilvánul, az adhat egyfajta további súlyt az ő szereplésének. Persze veszélyeket is hordoz, ez kétségtelen. Tehát, mint minden a politikában, azt gondolom.
Nem csak a túlterhelésről van szó, ami szerintem, tehát egy ember ennyit nem bír, biztos, hogy nem bír fizikailag, de nem is ért hozzá. Hát még abban sem vagyok biztos, hogy annak ellenére, hogy dolgozott Brüsszelben, átlátja, hogy az Európai Parlamentben hogy mennek a dolgok, kik a fontos emberek, kivel kell jóba lenni, kivel érdemes szövetségeket kötni, ezeket ott helyben kell megtanulni, ugye ráadásul egy csomó új ember van minden frakcióban. Emellé még ki kéne tanulni a fővárost, amit viszont egyáltalán nem ismer. Tehát ezt nem tartom valószínűnek, hogy ezt a kettőt föl lehet vállalni. Inkább az a különös, vagy furcsa, vagy nem tudom micsoda, hogy milyen régóta hallgat pártszervezési ügyekben, programügyekben, tehát mindenben, amiben meg kéne szólalni.
Igen, én nem tudom, hogy miért hallgat, vélhetőleg megpróbálja utolérni az eseményeket, és kitalálni akkor, hogy ezzel a helyzettel, ami azért valamennyire, bármennyire is örülnek, nyilván egy kissé váratlanul érte őket, hogy mindkét oldalon ilyen jelentős mandátumot, jelentőségre tettek szert, és ezzel élni kell, és hogyan fognak. De visszatérve egy kicsit a közgyűlésre, meg kiért hozzá, azért ez most elképesztően nagy változás. Tehát volt ilyen a Budapest történetében, amikor listás nem elég hosszú időszak volt, amikor lista alapján választották meg a közgyűlés tagjait, és az volt a rövidebb, amik polgármesterek. Csak hogy a régiek, azok kvázi fővárosi, mármint a régi listás szavazás idején, fővárosi politikusok voltak, fővárossal foglalkozó kerületben. Na most, ha most megnézzük a fővárosi közgyűlés mandátumot szerző listáját, akkor azon azt látjuk, hogy négy, azaz négy darab polgármester van, aki bekerült, tehát ők kvázi gyakorlóak. Ebből azért ketten, ha nem teljesen ismeretlen nyilvánvalóan számukra a fővárosi politika és a kerületi politizálás, de mégis új szerepbe kerülnek, mert Böröc László és Kovács Gergely ugye az első, illetve a 12. kerületben most lesz először polgármester, nem csak ezekben a kerületekben, hanem egyáltalán, hiába az egyik ilyen meghívott szereplő volt Böröc az első kerületben, Kovács Gergely viszont képviselő, de hát azért mégiscsak más egy kerületet vezetni. De ők mindösszesen, ők lesznek négyen. Ezen kívül nyilván a Párbeszéd, tehát a DK-MSZP vonalon, ők heten vannak, ebben vannak gyakorlott politikusok, akik főpolgármester helyettesként is dolgoztak, például Tütő Kata, de ugye a másik polgármester, Szaniszló Sándor is onnan jön, ebből Baranyi Krisztina szintén gyakorló politikus és pár polgármester is volt, de azért a Fidesz gyakorlatilag lecserélte a teljes listáját. A 90%-a Fidelitasos, ami önmagában csak egy tény, de ezek az emberek nem foglalkoztak önkormányzati politizálással, legalábbis biztos nem, a többsége nem úgy, hogy bent ült egy testületben, akármelyikben is.
Csak hogy mögöttük ott van egy hatalmas apparátus, egy párt, és annak a mindenféle leágazásai ilyen-olyan szintenkek, amelyek megtervezik azt, hogy hogyan viselkedjen a frakció, hogyan szavazzon, mire, hogyan reagáljon, tehát nekik van segítségük. Magyar Péternek nem lenne.
Igen, mondhatjuk azért a Fideszre, hogy van kötőfékük, tehát hogy ők kötött mandátummal fognak.
Így is lehet mondani, igen. Mint a lovaknak.
Igen, tehát hogy most az egy nézőpont kérdés, hogy ez mennyire jó vagy nem jó a fővárosnak, mármint hogy ennyire korlátozott mozgástérrel rendelkező politikusok jutnak be, akik még tapasztalatlanok is. De valóban, tehát a Tisza párt, egyrészt ők nem politikusok, tehát az EP-ben is ki kell, ahogy ez itt az előbb elhangzott, az EP-ben is ki kell tanulniuk a módit, hogy működik. Ugye mindennek van egy ilyen módozata, egy gépezete, hogyan kell a hivatallal tárgyalni, hogy kell egy előterjesztést úgy előkészíteni, hogy az aztán megszavazható legyen. Egy elképzelésből azért egy elég hosszú út vezet ahhoz, hogy egy közgyűlés által tárgyalható előterjesztés legyen, és ebben a hivatalt nagyon erősen mozgatni kell. Ehhez kapcsolatok már olyan kapcsolatok kellenek, hogy segítséget tudjanak kérni adatokra, folyamatokra. Ez valóban nincs meg nekik, ez egy nehéz feladvány lesz, pláne kétfrontos módon.
Tudja, az a képtelen ötlet jutott eszembe közben, hogy a fővárosban nem működik-e olyasmi, mint amit a Orbán kormány használ már évek óta, tudnélik a rendeleti kormányzást, hogy amikor egy közülésben ennyi nehézség van, és ilyen nehezen mennek a dolgok, akkor valamiképpen megnövelhető a főpolgármester hatóköre, vagy hatásköre.
Nyilván valamelyes mozgáskört az SMS módosítás lehetővé tenne, na csak ott van mindjárt az első buktató. Ehhez, hogy a főpolgármester több jogkört, vagy szélesebb jogköröket kapjon, ahhoz kellene egy közgyűlési döntés.
Hát kétségkívül így van, igen.
Amit nehezen tudnék most elképzelni, hogy ezt megkapja.
Még visszatérünk a közgyűlés munkájához, de van itt két ügy, amit meg kellene beszélnünk. Az egyik ez a vitézi jelenség, de most kifejezetten a szavazásról, tehát a választásról beszélek, hogy abban a pillanatban, amikor a Fidesz visszaléptette Szent Királyi Alexandrát, akkor nagyon sokan, én magam is, meg voltak győződve arról, hogy hát ezek után, mondjuk így, sokak számára lelepleződött a vitézi, vagy kiderült, hogy mégiscsak mögötte áll a Fidesz, hiszen a Fidesz emberei rögtön elkezdték mondani, hogy akkor hát ez egy nagyon ravasz jó csel volt, mint a magyarok, hogy nem tudom mikor, amikor hátrafelé nyilasztak, és hát itt tulajdonképpen akkor vitézire kell szavazni, nem is titkolták. És hát ebben nagyon sokan gondolták, hogy akkor mégis a Karácsonynak a gyanúja igazolódott be, tehát Karácsony körül össze fognak zárni. Na most azért az eredeti, tehát a korábban nem tudom, hogy 100-valahány fős különbség is azt mutatta, hogy ez nem történt meg. Az újraszámolás pedig főleg azt mutatta meg, hogy nagyon pici a különbség. Tehát vitézit nem hagyták cserben, nem léptek le mellőle. Én kérdeztem szakértőket erről, és azt mondták, hogy ezt senki nem nézte még meg, hogy itt tulajdonképpen mi történt. Ön gondolkodott ezen?
Egyrészt 324 szavazat volt az első körös. Aztán az
olyan nagyon sok.
Nem sok, valóban. Ugye itt két teória van, én ebben nem mondanék se átsebét. Ugye az első teória szerint ő valóban elindult az LMP támogatásával, vagy rábeszélésével, nyilván saját ambícióitnak megfelelően, és később őt is, és tényleg most tényleg naívan akár, vagy egy ilyen szemlélettel nézve, és ő tényleg azt gondolta, hogy ő szakpolitikusként fogja ezt az egészet végigvinni, ezt is kommunikálta, és végig azon munkálkodott, hogy lemossa magáról ezt a fideszes vádat, amit Karácsony Gergely az első pillanattól valóban következetesen mondott, hogy ő a Fidesz másik és valódi jelöltje. Azért az sokakat elgondolkodhatott, hogy nagyon nehéz volt a Fidesznek ez a jelöltállítás. Hosszan keresgéltek, amíg találtak valakit, akit elindítanak, és az, hogy nem egy annyira fajsúlyos politikust neveztek erre, azért az előre jelezte sokaknak, hogy ezt azért nem gondolják teljesen komolyan. Ugyanakkor én beszéltem olyan politológussal, aki azt mondta, hogy a Fidesz azért sohasem engedte el Budapestet, és ez sem jelenti azt, hogy elengedte, hogy Szent Királyt indította. Az egy más kérdés, hogy vajon ez a nem elengedés nem jelentette azt, hogy azt gondolták, hogy ezzel az önáltal mondott csellel akkor vitézit hagyják, hogy építse fel ezt a független szakpolitikus imást, és utána ráengedik a saját szavazóikat. Egyfelől nyilván ez hozott szavazatokat, ezt azt hiszem senki sem tudná tagadni. Másfelől én bizonyos vagyok benne, hogy sokan erős csalódottságot éreztek.
Kivel szemben?
Vitézivel. Tehát aki végighangoztatta, és ehhez képest lám-lám Szent Királyi saját maga szólította fel minden hívét és követőjét, és Orbán követőjét, hogy vitézire szavazzanak. Ez azért sokan tényleg egészen meghökkentek, és azt mondták, hogy na hát akkor, ha ez most így van, akkor ők nem, holott előtte esetlegesen vitézire szavaztak. Úgyhogy ez egy kétélű fegyver volt. Nyilván nálam szakavatott a politikai szakértők, vagy politológusok majd ezt hosszan elemzik, hogy mennyit hozott, vagy vitt a konyháról. Az, hogy a Fidesznek mi volt az eredeti szándéka azzal, hogy visszaléptetik Vitézit, vagy bocsánat, Szent Királyit, egyébként én azt gondolom, hogy ők folyamatosan mértek, mint ahogy mindig mindent is mérnek, és volt azért egy lebegtetés ott, tehát nem volt ez talán eleve eldöntve a kezdetektől. Az, hogy utána ők esetleg hátul, magukban, vagy akár kimondva is, bár ugye Vitézi azt mondja, hogy nem volt ilyen, és higgyük el neki, hogy nem volt egyeztetés a visszaléptetés körül, de hogy ők esetleg azt gondolták, hogy ő egy irányítható ember lesz, hát ezt most már sosem fogjuk megtudni.
Én meg azt hallottam, hogy nem tartották irányíthatónak, hanem egy ilyen magának való, befelé forduló, makacs, dacos, ez egyébként valahogy leírja az ő pályáját eddig, mert nagyon nehezen jött ő ki emberekkel, főnökökkel igazából, és erre nagyon sokan panaszkodtak, tehát ő nem volt kiszámítható. Ez az egy, amiből én arra gondolok, hogy talán mégsem volt benne ebben az összeesküvésben, mondjuk így, de egy biztos, hogy akár megharagudtak rá a korábbi szavazói azért, mert egy kvázi lelepleződött idézőjelben, akár nem, ő majdnem győzött. Tehát azt nem lehet eltagadni, hogy itt fejfej mellett futott be két ember, és igazából Karácsony azért főpolgármester, ez nem sértés, csak tény, mert valakinek győznie kell, valakinek be kell ülni a székbe. Mert 41, az ugye, ez nem mondjuk komolyan, hogy az egy különbség. Szóval majdnem bejött a Fidesz számítása, és még mindig ott tartunk, hogy nem tudom, hogy a Vitézire szavazók honnan jöttek, vagy miért nem mentek el a Karácsony köré. Hova lett Karácsonynak az a halhatlan nagy előnye, amit korábban mértek? Hát azért nagyon keményen vezette a mezőnyt, ugye, az elején még. És aztán hova lett ez?
Én azt hiszem, Vitézinek most tényleg leszűkítve a dolgot, két dolog segítette. Az egyik az, hogy Karácsony Gergely azért ezt az 5 évet sok esetben meglehetősen lassan haladva bonyolította, fogalmazzunk így. Tehát a látványos eredmények, persze Lánchíd befejezte a 3-as metrót, de ugye ezek egy folyamat eredményei voltak. Elindították, kétségtelen tény és siker, hogy ezeket sikerült de megoldani és befejezni, de azért nagyon sok minden, amit ő ígért, az nem teljesült, azért ezt lássuk be. És nagyon sok minden olyan elindított folyamat van, mint például a lakásügynökség, vagy a lakhatási válság kezelése, ami nagyon jó az irány, de még nagyon az elején tartunk, és egy választási kampányban nehezen kommunikálhatóak ezek. Tehát volt egy ilyen jellegű hátrány, ami a Karácsony tevékenysége volt, ami nem volt látványos, nem volt annyira látványos, mint amennyi egy ilyen erőteljesebb győzelemhez szükséges, amit nagyon jól meglovagolt Vitézi, vagy kihasznált. A másik, amit viszont meglátott, és az valami szerintem egy nagyon jó politikai húzás volt, és azért, ha megnézzük a kerületi bontásban a választási vagy szavazatarányokat, akkor látjuk, hogy ő végig a külső kerületekre összpontosított.
Vitézi,
igen, kijárt. Azért lássuk be, a Karácsony fele városvezetés erre azért nem fektetett nagy hangsúlyt. Ezeket elengedte a perifériát, és mint ahogy általában az ellenzék buborékban politizál, ő is azért egy ilyen belvárosi körben buborékban politizált, és ott próbált eredményeket felmutatni. A Vitézi viszont ezzel ellentétben nagyon jól meglátva, hogy hol van deficit, hol van egy figyelem iránti vágy. Tehát egyszerűen Pestszentlőrincen, Pesterzsébeten, Budafokon, Újpesten, Csepelen, még Csepelen is, tehát mindenhol arra vártak, hogy valaki végre velük is foglalkozzon, Újpalotán. Tehát, hogy, és ő többször kiment, hangsúlyozta erőteljesen, hogy ezt mennyire sikerült volna végigvinnie, ezt a politikát, azt nem tudjuk, vagy ezt a figyelmet fenntartani a külső kerületek felé, de végre valaki megszólította őket. Szerintem ez egy fontos előnye volt.
A perifériák lázadása. Kicsit olyan ez egyébként, mint Magyar Péter, aki megszólította azokat, akiket nem szólított meg még eddig senki. Igen. Még mindig nem értem azonban, mert ugye ez a periféria, amely csalódott az eddigi főpolgármesterben, az vagy meg sem ukkant, tehát nem nem számított sem támogatónak, sem elutasítónak a kampány kezdetén. Ennek következtében Karácsonynak lett egy jelentős előnye, mert ők hiányoztak onnan. Aztán viszont később rájöttek, hogy itt van egy ember, akit érdekel az ő sorsuk, és akkor elkezdtek Vitézi mellé fölállni. Csak mondok egy lehetséges forgatókönyvet, és amikor kiderült, hogy ő lehetséges, hogy a Fidesz embere, tehát egy ilyen trójai falu, akkor azt mondták, hogy abszolút nem érdekel, hogy a zebrát ki fogja fölfesteni, valaki fesse föl. Tehát lehetséges ez is. De ezt csak most így kitaláltam.
Igen, nyilvánvalóan azok a közvetlen kézzelfogható ígéretek, amit Vitézi felvázolt, akár ugye a legfontosabb és a legnagyobbat ment ígéret, ez a BKK rendészet volt. És ez tulajdonképpen pártfüggetlenül valakik szeretnék ezt rendet, a másik fele pedig nem szeretne, ez nem feltétlenül nyilvánvalóan külvárosi vagy belvárosi nézőpont, de hogy a konkrét ígéretek az szerintem sokakban visszhangot vertek. Tehát, hogy ez fontos. És ez, ami itt elhangzott, hogy kifesti fel melyik párt, azért a Csepel jó mutatja, hogy Borbély Lénárd ugye, hát nehezen lehet leválasztani a Németh Szilárddal folyamatos ugye, csatában, vagy már nem is tudom, miben állnak, de azért hát ellenzéki politikusnak nem mondhatjuk. És Csepel népe, akik ugye hát a vasmű árnyékában született újjá a kerület, vagy akár nőtt nagyjá, aztán viszont csúszott meg, ahogy ugye a vasművet bezárták, azért az az igazság, hogy ők szinte egy emberként sorakoztak fel Borbély Lénárd mögé, aki függetlenként indult, de nehezen, és ő maga sosem mondta azt, hogy a Fidesz számára, Németh Szilárd számára elfogadhatatlan, de hogy a Fidesz értékrendje vagy világnézete nem, az egész biztos.
Na de itt egy újabb kérdés van, mert ha az a fontos, hogy kifesti föl a zebrát, akkor Németh Szilárd sokkal fontosabb, mert ő tutira benn van a Fideszben, és tutira tud pénzt szerezni, Borbély meg nem. Mert Borbély Németh Szilárdnak az ellenfele, és annyi ereje Németh Szilárdnak van, hogy ő lehetetlené tegye, és azzal is tette Borbélyt. Tehát Borbély nem egy pénzszerző ember ennek következtében, mégis Dafke azt mondta a kerület, hogy őt akarjuk.
Igen, csak ott lényeges különbség, hogy mire szerez Németh Szilárd pénz. Arra szerez pénz, ami neki.
Az hogy ő, a birkózó csarnokok.
Birkózó csarnok, ami az ő imázsát, vagy az ő fejében, mint a fejlődés, vagy a tovább lépésnek a mérföldköve, egyáltalán nem érdekli az, hogy Csepel egészének az fontos-e, uh-huh. vagy sem. Vagy hogyha mégis egy ilyen, mert például a Jedlik gimnázium felújítása az egy nagyon fontos, ez a csepeliek számára is tényleg egy fontos elem volt. Na de hát ott is azt is hogy sikerült megvalósítani, hogy Orbán idézetek a falon. Tehát ott is előjöttek olyan elemek, amit taszított. Miközben maga a gimnázium felújítása az mindenkinek tetszett. Egyrészt, másrészt azért szerintem a budapestiekben azért az elég nyilvánvaló, hogy önmagában, hogyha fideszes polgármesterük, egyáltalán nem biztos, sőt, hogy ez számukra pénzügyileg előnyt jelent. Tehát azért Pokorni kapott ugyan sok minden állami támogatást, de azért a kerület fejlődése azért az nem, tehát nem volt meghatározó az Orbán kormány segítsége, de napi szintű dolgokra, a zebrákra, stb. Egyáltalán nem volt ez konvertálható.
De nem valószínű mégis, hogy a Vitézi melletti kiállás, amiről ugye sokan azt hittük, hogy majd a Szentkirály visszaléptetésével átmegy a Karácsonyhoz, és nem ment át, hogy abban, hogy nem ment át, szerepet játszott az, hogy a Vitéziről azt gondolták, hogy inkább tud pénzt szerezni, mint Karácsony. Hát Karácsony ugye 19-től ott volt, a kormány azzal kezdte, hogy együttműködünk, mi együtt, és stb. Abszolút félretesszük az ellentéteket, abszolút nem lett ebből semmi, pénzeket vettek el a fővárostól, és ez a lenyúlás a mai napig folytatódik, gyakorlatilag a főváros pénztelenítése. És ezt látva sokan gondolták, hogy hát, ha ez a vitézi majd hoz valamit, nem?
Azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a pénzszerzést, ezt ő maga is azt mondta, hogy ezt, tehát egyéb utakat próbált felvázolni, tehát ezt nem ígérte, hogy több pénz fog befolyni. Amit ő ígért, és amit esetleg sokan tényleg örömmel fogadtak volna ennek a háborúskodásnak, mert ez már nem együttműködés képtelenség, hanem egy nyílt háború, ami a főváros és az Orbán kormány között van, ennek véget vett. Az, hogy ez sikerült volna-e vagy nem, azért az nem teljesen biztos, de mondjuk abban kétségtelen van egy megfogható érv, hogy ő egy könnyebb helyzetből, vagy egy másik pozícióból indult volna az újrakezdésben, mint Karácsony Gergely, aki azért nagyon messze ment már ebben a háborúskodásban, mint ahogy az Orbán kormány is. Tehát itt közelíteni nem lesz könnyű. Ugyanakkor Budapestnek elemi érdeke most már, hogy az Orbán kormány ezt a kifosztást, ezt egy kicsit mérsékelje, vagy visszafordítsa. Tehát a szolidaritási adó az csak az egyik elem, de gyakorlatilag minden olyan lépéssel, például most a teherforgalmi díj megszüntetéseit nem is pénzügyileg, hanem egyéb szettet. Minden módon a hatásköröket, a jogköröket szűkítik, egyre kisebb dobozba szorítják be a karácsonyféle városvezetést. Ugye Kisambrus iszonyúan küzd minden évben, hogy a költségvetést elfogadják, és null szaldóra hozzák ki az év végén, de hát ez egyre nehezebb lesz.
Igen, és hát az igazság az, és most ellentmondok önmagamnak, hogy amennyiben ugye Vitézi lett volna a főpolgármester, akiről azt mondja, hogy kisebb a távolság a kormánytól, mint Karácsonynak. Ő vele is igaz az, hogy Orbánék semmit nem adnak ingyen. Tehát a pluszpénzek vannak, annak abszolút megkérik az árat, és az ár autonómiák felszámolása és elvétele, ahogy ez szokásos. Na jó, hát nem tudom, de a szereplők ott maradnak a sakktáblán, Vitézi is, és Karácsony is. Egymással nem hiszem, hogy kezdeni tudnak bármit is, de hogy mondjam csak, nem szűnik meg az a feszültség, ami köztük van, és ami a szavazóik között van. Ennek következtében szerintem Karácsonynak szembe kell nézni ezzel a 41-gyel, meg is próbál, ő azért akarja ezt az újra választást, mert ez nem 2019, amikor volt iránt a hit, bizalom, ez egy nagyon töredékes hit és bizalom már, úgy látom. Hát a szavazási eredményeket nézve.
Igen, de az, hogyha lemondaná is egy új, hogyha erre irányul a kérdés, hogyha és újra kiírnák a szavazást, az egy újabb bizonytalan helyzet, ugye nem elég ez a 4 hónap, ami egy átmenet, és gondoljunk bele, tehát egy csomó stratégiai döntés nem születik meg, nem indítanak el nagy összegű közbeszerzéseket, tehát áll a város, de nyilván napi szinten működik, de ilyen értelemben áll. Ha ezt még most kitoljuk egy újabb kampánnyal, egy újabb választással, legyen annak bármi is a vége, akkor az tovább tolódik, akár egy évvel. Szerintem az nagyon sok ebben a nagyon törékeny időszakban most Budapestnek. Én szerintem akár kicsi a különbség, akár bármekkora a különbség, ezt a választási eredményt most már minden szereplőnek, beleért a Karácsony Gergelyt is, el kéne fogadni, és elkezdeni az egyeztetéseket, és azon gondolkodni, hogy hogyan, milyen stratégiai döntéseket tudnak együtt meghozni, nagyon nehéz lesz, de azért van ebben tulajdonképpen egy lehetőség is. Ezekben az ütközésekben úgy, hogy nincs már ez a kényelmes háttér többség, mindenki egy kicsit lehet, hogy felpezsdül és energiákat gyűjt be, mert muszáj lesz a másikat meggyőzni, magam mellé állítani mondjuk akár a budapestieket egyik vagy másik téma mögé, tehát akár indulhat egy felpezsdülés, ha most pozitívan állunk hozzá.
És a kizárólag szakmailag nézni, de hát Magyarországon annyira át van politizálva minden, még a Vécés néninek a helye is, hogy Hát ebben az ember nagyon nehezen hisz. De igaza van, amikor korábban a beszélgetés elején még azt mondta, hogy egy újraindított választás az nem biztos, hogy Karácsony sikerét hozná el. És valóban a Facebookon lehet találkozni olyan jelekkel, hogy oké, egyszer szavaztam a Karácsonyra, még egyszer nem megyek el. Tehát ha nem tudja értékelni azt, hogy leadtam a szavazatomat, hogyha nehezen is, de győzött, akkor innentől hát maradjon egyedül. Tehát sok ilyen ember van, azt gondolom, ezért neki ez valóban nagyon veszélyes. Én nem is azt mondom, hogy jó, hogyha elindul egy újra választási kampány, hanem hogy neki szembe kell nézni azzal, hogy már nem szereti ez a város őt olyan föltétlenül, mint amilyen föltétlenül szerette 2019-ben. Hát ez az ára a dolognak, ezzel kell szembenézni.
Ezért kell egy kicsit az egész hivatal saját magát, a stábját felráznia, és ezért mondtam azt az előbb, hogy ez akár jót is tehet Budapestnek.
Hát jót tehetne Karácsony Gábornak, vagy bocsánat, Karácsony Gergelynek, mert őt magát is föl kéne rázni. Ugye szintén a beszélgetés elején említette ön, hogy hát kicsit, hogy is fogalmazott, lassú volt. Túlságosan meggondolt volt, ezek nagyon udvarias megfogalmazások. Olyan hatékonyságra, olyan kreativitásra kéne törekedni, ami egyébként nem sajátja a természetének, tehát nehéz lesz.
Igen, bár egy főpolgármesternek nem feltétlenül kell saját magának nagyon kreatívnak lenni, olyan embereket kell maga köré gyűjteni, akik ezt hozzák, és rendkívül sok ötletet képesek előhúzni magukból, illetve ezeket a folyamatokat gyorsan és hatékonyan végig tudják vinni. Ez ugye a vezetői tulajdonságok egyik legfontosabbika, és ő neki például az egy előnye valóban, hogy kompromisszum kész, tehát együtt tud működni nagyon sok emberrel. Nem biztos, hogy a többi közgyűlésben lévő vezető mindegyike, fogalmazunk így, elmondhatja ugyanezt magáról, márpedig a városnak a vezetése rendkívül sok folyamatos apró döntések, ez egy sok esetben nagyon mechanikus és kötött táncrend, ami alapján nekik haladniuk kell. Tehát azért az ötletek áradásának is van bizonyos fék, amit meg kell húzni. De az kétségtelen, hogy egy új fokozatra kell az egész városnak kapcsolnia.
Ami egyébként a struktúrát illeti, nyilvánvaló módon valamiképpen egy kicsit amerikanizálni is lehetne talán ezt a szerkezetet. Már úgy értem, hogy a lobbirendszer kiépítésével, mivel egy folyamatos alkú folyamatok lesznek majd, amikben sok szereplős egyenletek állnak elő, és ezeket jobb, ha profik csinálják, és jobb, ha nem a főpolgármester alkudozik ezekkel naponta. Nyilván kell neki egy csomó olyan ember, aki kizárólag ezekkel az egyeztetésekkel foglalkozik, aki összefogja ezeket, akik összefogják ezeket, és akik valamiféle rendszerben egy ilyen tanácsot vagy testületet alkotnak, és ez beszámol a főpolgármesternek, aki megmondja nekik, hogy merre kéne menni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más vezetés is, és nem csak stílust, hanem szerkezetet is követel.
Egyrészt igen, másrészt nyilván eddig is dolgozott egy stábbal, tehát van egy kvázi, ha nem is tanácsadó testület, de mögötte egy kabinet. Az, hogy ezt a kabinetet hogyan állítja fel, tehát hány ember cserél benne, és vesz fel helyére, vagy hozza be a helyére, vagy képes-e rá, hogy hatékony menedzsereket, szakpolitikusokat, vagy szakembereket hozzon be, az már egy másik kérdés, de nyilván ez nagyon függ attól, hogy a másik oldal mit állít föl, tehát hogy ők milyen csapatokkal érkeznek. Én azt gondolom, hogy Vitézi ebben hát lépésekkel előbbrébb tart, ő ezt nagyon képes ezt vinni és menedzselni, mindig is nagyon jó volt ebben már.
De neki nincs annyi embere, hogy ez meghatározó legyen igazából a közgyűlésben.
Nincs annyi mandátuma, de mögötte egy nagyon nagy stáb lehet, és meglátjuk. És az is egy kérdés, hogyha sokszor ez a hány fő a mandátum, az nem annyira meghatározó abban, hogy mennyire veszik őt komolyan. Aha. Tehát nyilván a szavazásnál az csak három lesz, de azért hányszor fog szerepelni, megnyilvánulni bizonyos kérdésekben. Bizonyos vagyok benne, hogyha ő ebbe beleáll, akkor rendkívül aktív lesz. Az a kérdés például, hogy a Tisza pártnál lesz-e ilyen valaki, aki, ha nem Magyar Péter, akkor valaki, aki ezt fölvállalja, és képes folyamatosan jelen lenni. A Kutyapártnál ugye Baranyi Krisztina ebben már ott van, és gyakorlott ebben a helyzetben, tehát ő ezt elviheti, és hát Kovács Gergely is nyilván ezt fel tudja vállalni. Tehát nem biztos feltétlenül, hogy a mandátumok számától függ majd az a súly, ahogy például a nyilvános térben ők megjelennek, és ahogy eljut a választókhoz az üzenet.
Van még egy dolog, van még 2-3 percünk, amit 2019-ben meg kellett volna csinálni annak a 10 győztes ellenzéki városnak, tudnék azt az összefogást, együttműködést, amit egyébként a Fidesz megcsinált korábban, amikor ellenzékben volt, és az ellenzéki városok szövetségét működtették, és nagyon jó lobby erőt is tudtak előállítani, szerintem nem szégyen tanulni bárkitől. És amit nem tettek meg, nem hoztak létre Budapesten és a többi város segítségével olyan média hálózatot, ami ellensúlyozta volna valamiképpen az Orbánnak a hatalmas propagandagépezetét. Semmit nem csináltak ezében, nem fogtak össze. Nem voltak közös műsorok, műhelyek, megmozdulások. Meg tudták volna bénítani az országot 10 nagyváros segítségével, semmi nem történt. Nem kényszeríti most őket rá ez a helyzet, hogy mégiscsak valamiképpen összefogjanak?
Ezt azért én nehezen tudnám megítélni ennek a sikerét is, ugyanis Budapest annyira egyedi helyzetben van a 9, akár 10, akárhány a többi nagyobb várossal Magyarországon, kezdve attól, hogy működtet egy hatalmas közösségi közlekedési rendszert, a csatorna hálózata. Tehát minden léptékekkel nagyobb, mint máshol, léptékekkel nehezebb a helyzetek kezelése, és teljesen unikális helyzetben van. Politikailag nyilvánvalóan lehetnek együttműködések, de hogy közös fellépések, én azt gondolom, hogy Szeged, Budapest, Győr, tehát hogy egészen más sok az érdekek és azok a vágyak, amik az ott élő választókat
de
mozgatják.
De ez a Fidesz esetén is így volt, amikor ellenzékben voltak, és mégis tudták működtetni.
Nem tudom, ez azt gondolom, hogy más a szervező ereje egy ilyen demokratikus ellenzéknek, meg más a Fidesznek, de azt hiszem, hogy a pártoknak amúgy is nagyon nagy tennivalójuk lesz azzal, hogy a vidéket hogyan tudják a jelenleginél sokkal jobban aktivizálni, mert amit most láttunk, az gyakorlatilag a nullához konvergált.
Igen, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm.
Szalai Anna Népszava munkatársa volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Csorba László, Kelecsényi Krisztina, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszönjük a figyelmüket ma reggel is. Minden jót!
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.